Köszöntöm a testvéreket, és a Zakariás próféta könyvéből olvassunk. Ez van kijelölve a áhítatunk szerint. A Zakariás próféta könyve első fejezete, ezt végigolvastam, ez 17 versből áll. Tehát Zakariás próféta könyve első fejezet, első 17 versét hallgassuk meg fennállva. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 8. hónapban így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Idó fia volt. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura. Téljetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint az elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették. Ezt mondja a seregek ura. Téljetek meg gonosz útjaitokról és gonosz tetteitekből, de ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Hol vannak elődeitek, és a próféták talán örökké élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim és próféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 11. hónapban, azaz Sebát hónapnak a 24. napján szól az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Idó fia volt. Ezt láttam az éjszaka. Valaki egy vörös lovon lovagolt, és megállt a mirtuszfák között a völgyben. Mögötte vörös, fakó és fehér lovak voltak. Ezt kérdeztem, mik ezek, uram? Egy angyal, aki velem beszélt, ezt mondta nekem. Én megmagyarázom neked, mik ezek. Ekkor megszólalt az, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondta. Ezeket az Úr azért küldte, hogy járják be a földet. Megszólították az Úr angyalát, aki a mirtuszfák között állt, és ezt mondták. Bejártok a földet, és az egész föld nyugodt és békés. Az Úr angyala erre azt mondta. Seregek ura, mikor könyörülsz már Jeruzsálemen és Júda városain? Hiszen már 70 éve tart a haragod. Az Úr jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem. Hirdest, hogy így szól a seregek ura, féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem. És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő. Azért ezt mondja az Úr. Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne, így szól a seregek ura, és feszítenek még ki mérőzsinót Jeruzsálemben. Hirdesd még azt is, így szól a seregek ura. Bővölködni fognak még városai minden jóban. Megvigasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Eddig olvastam az igét, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad hangzott abban az időben is. Elhívtál embereket, prófétákat, kiválasztottjaidnak szájába adtad a Te igédet, hogy hirdessék, szólják, továbbítsák az emberek felé. És köszönjük, Urunk, hogy mindaz, amit le van írva, tudjuk, hogy megtörtént, valóra vált, sőt, lesz, ami még ezután fog valóra válni. És áldunk azért, hogy a Te igéd az igazság. És köszönjük, hogy a mai napokban is lehet hirdetni, és hirdettetik a Te igéd, a Te szavad. Add, Urunk, hogy meghalljuk azt, mint ahogyan ez a nép is meghallotta, belátta hibáit, meglátta bűneit, és kész volt ezután elindulni, cselekedni, neked engedelmeskedni. Szeretnénk mi is ezt átélni, Urunk, hogy hallgatva te igédet, a te szavadat, hit fakadjon a mi szívünkben, és hit által megmozdulva az engedelmesség is láthatóvá válhassék bennünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg alkalmunk a szent nevedben. Amen. Hát Zakariás próféta könyve az nem egy egyszerű könyv, ha elkezdjük olvasni. És hát néhány dolgot hagyd mondjak el. Ugye kiderül, hogy maga ennek a könyvnek a szerzője Zakariás, aki Berekjá fia, Idó unokája volt. Néha úgy van megemlítve, hogy Idónak fia volt, de ez azt is jelenti, hogy sokszor az utódot is kifejezték így, hogy Idó fia, ami nem biztos, hogy pont fia, hanem esetleg dédunokája is lehetett. Ezsás próféta könyve is megemlíti Zakariás prófétát, hiszen Zakariás abban az időben volt próféta, amikor a fogságból hazatér a nép, Izrael népe, és elkezdene berendezkedni, és még a város nem igazán épül föl, a városnak a fala, meg a temploma sem, de már visszatértek a fogságbeliek egy része, és elkezdenek ott berendezkedni. Nagyon sokszor olvastam azt is, ahogyan itt ezt a 17 verset olvashattunk, hogy seregek urát sokszor emlegeti. Ez nagyon sokszor a prófétáknak a sajátossága volt, hogy mondták azt, hogy a seregek ura azt mondja. A seregek ura urára hivatkoztak, és aztán azt is olvassuk itt, ez is tipikus prófétai mondat, akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok, mert olyan biztosan és szilárdan volt Zakariás abban, hogy be fog teljesedni mindaz, amit ő mond. Vagyis amit mondott neki a mindenható Isten, és majd meglátjátok, amikor beteljesedik, hogy engem a seregek ura küldött hozzátok. Nagyon ritka az, amit található Zakariás könyvében, még egy kicsit a könyvről beszélve, hogy nagyon pontos adataink vannak. Azért ennyire pontosan nem minden prófétai könyvet lehet behatárolni, mert ugyanis a próféta napra pontosan megmondja, hogy mikor látta a látomást, mikor jelentett ki a mindenható Isten neki valamit. Tehát például úgy itt, ahogyan le van írva, az első ilyen látomása Krisztus előtt 520. októberében volt. Az utolsó pedig ebben a könyvben Krisztus előtt 518. december 7-én hangzott el. És mivel a könyvben nem olvasunk a templomnak a befejezéséről, ami Krisztus előtt 515-ben volt, történt meg, ezért ez a tevékenysége Zakariásnak 515 előtt történhetett, tehát egy pár évet foglal itt össze Zakariás próféta könyve, tehát akkor kapta a kijelentéseket, Istennek a gondolatait, amit közvetített az emberek felé. Nem egy könnyű helyzetben volt próféta Zakariás. Ugyanis ő akkor lépett föl, amikor Izrael nép ugye visszaköltözik a fogságból, és egy teljesen lerombolt, a babiloni sereg által lerombolt városba kellett beköltözniük. Lerombolt házak, tönkrement épületek, tönkrement városfal, az idegen népeknek a gyűlölete, rossz indulata, és hát azt a tartalékot, amit magukkal hoztak az utazás folyamán, hát az szép lassan elfogyott. Tehát nem egy könnyű körülményekbe került a nép, és aztán kezdték úgy a berendezkedést, kezdték építeni az ő házaikat, na de Zakariás föllép, hogy nem csak a ti házatokat kellene építeni, hanem az Isten templomát is föl kéne építeni, és ebben biztatást ad a népnek. Haggeus és Zakariás egy időben volt próféta, és az ő tevékenységük folyamán indult be a nép, hogy felépítse az Úr templomát a Jeruzsálemben. 4 év alatt el is készült ez a templom. A könyvnek 3 részét lehet megemlíteni, vagy tagozódik. Az első 6 fejezet 8 jelképes látomásról szól, ebből olvastunk most egyet. Aztán meg, hogy az Isten hogy fog munkálkodni a népe között, hogyan védi meg ellenségétől, hogyan tisztítja meg bűneiből, erről olvashatunk itt az első 6 fejezetben. A 7.-8. fejezetben pedig milyen életet szán az Isten a megújult népnek, és végül az utolsó 6 fejezet pedig különböző jövendőlések, rejtélyes utalásokkal van tele. Na hát ennyi bevezető után nézzük meg, hogy mit is olvastunk, miről is szól ez a felolvasott szakasz. Az első része egyértelműen arról szól, hogy téljetek meg. Téljetek meg, Izrael népe. És foglalkozik a Zakariás próféta az embereknek a szívével. Őt nem csak a templom érdekelte, hogy a templom föl legyen építve, hanem fontos volt neki, hogy milyen a népnek a szíve, milyen az állapota, mennyire közeledik Istenhez. És mondja, hogy igen, megharagudott atyáitokra az Úr. Azért ezt mond nekik. Ezt mondja a seregek ura. Téljetek hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez a korábbi próféták így kiáltottak, azt mondja a seregek ura. Téljetek meg gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteikből, de ők nem hallgattak meg és nem figyeltek rám, így szól az Úr. Tehát tudatosult ebben a népben az, hogy az ő őseik vétkeztek, és ítéletet tartott az Isten felettük, és Isten arra biztatja ezt a népet, hogy ne kövessétek ezt az utat. Ne ezen járjatok. Na de hát miért kellett ennek a népnek ezt mondani? Hát ez a nép is nem tért meg. Ezzel a néppel is baj volt. Hát nem ezek tértek haza, engedelmeskedve az Istennek. Miért kell azt mondani az Istennek, hogy téljetek meg? Akik belátták azt, hogy hibáztak az őseik. Valami baj volt velük is? Igen, baj volt velük. Ugyanis oda jutottak, hogy ebben a nehéz helyzetben, hogy építették a saját házukat, és már kész volt, akkor elkezdték már luxusabbá tenni. És elkezdték tovább építeni, tovább gyarapítani vagyonaikat, és az Úr temploma, az Úr háza meg úgy volt. Lerombolva, senkit nem érdekelt. Vagyis elkezdtek egy oltárt építeni, aztán a támadások miatt abba hagyták. És ekkor lép fel Zakariás és Haggeus, hogy hát ne csak a magatok házait, ne csak magatok körül forogjatok, hanem építsétek az Úr házát is. És ahogy az Úr házát építi az ember, ahhoz a szívbeli változásnak kell történnie. És valahogy a mai időben is hasonló a helyzet, hogy az ember hajlamos arra, hogy csak a maga dolgával foglalkozzon. Az én házam, az én hajlékom, az én családom, az én életem, ez mind nagyon fontos. Hát ott a lista végén valahol az Isten gyülekezete. Ott a lista végén talán az Isten szóba jöhet. Talán ő érte is teszek valamit, de az első sorban az én életem, az én dolgaim, az én tevékenységem. Aztán, ha ráérek, akkor talán-talán belefér még, hogy teszek valamit a gyülekezetben is. Hogy az Isten országa épüljön. Vagy nem fér bele, és nem teszek semmit. Hát ugye, hogy a mi időnkben a kereszténység elkényelmesedett, és ilyen tekintetben, mint régen ugye lehetett hallani, hogy téli prédikátorok, ugye? Hát ma már ilyet nem hallunk. Tehát egyre kevesebb a szolgálattevő, ahogyan beszélgetek lelkészekkel is. egyre több ember foglalkozik a maga dolgával, és kevésbé a másikkal, és kevésbé a gyülekezet dolgaival, hogy az épüljön, szépüljön, erősödjön, lelkiekben gazdagodjon. Tehát, mint ahogyan szokták mondani, egyre több a fogyasztó, mert fogyasztó társadalom van, és egyre kevesebb az olyan keresztény, aki azt mondja, hogy én is áldozok valamit. Most én nem a házamat, a hajlékomat, a családomat építem most éppen, mert azt építettem a héten eleget, hanem jövök, mert az Úr élő kőként beépített az ő országába, az ő épületébe, és az élőkő az azt jelenti, hogy terhet hordozok, nekem helyem van, nekem feladatom van abban az épületben, abban a testben, és kegyelmajándékot kaptam erre, és ezért én dolgozok és tevékenykedek Isten országáért. Ugye mennyire aktuális Zakariás prófétának az a szava, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Ne csak magatok körül. Ne csak a munkátokkal. Ne csak a családotokkal. Ami keresztény embernek kell, hogy foglalkozzon. Mint hívő módon, ahogy le van írva a Szentírásban. De a gyülekezettel, ezen a héten, hagyd kérdezzem meg, a családodért mennyi mindent tettél? Meg magadért. De hagyd kérdezzem meg, a gyülekezetért mit tettél? Az Isten országáért mit tettél ezen a héten? Milyen arányban van a kettő egymással? Nem úgy van az, hogy csak magunk körül, és az Istennel, meg nem annyira. És aztán szoktam manapság mondani, hogy és vannak a hobbi keresztények a mai időben, akik már úgy vannak, hogy akkor jövök imaházba, ha nincs valami hétvégi programom. Mert most fürödni megyek, most ide megyek, most oda megyek, meg hát családi események erre, arra, amarra, aztán majd egy hónapban egyszer esetleg eljutok. Tehát hányszor van manapság már ilyen közösségünkben, baptista közösségünkben is, és keresztény gyülekezetekben is. Mi szólnánk ahhoz a családtaghoz, aki lenne olyan 20 és 30 év közötti, és már kiállta az iskolát, elvégezte a tanulmányait, és nem dolgozna, mert nem akarna elmenni dolgozni, otthon henyélne, még a kukát sem vinné ki, még az asztalterítő se tenné rá ebédnél, hogy akkor a leves majd jó helyre kerüljön. Nem csinálna semmit odahaza, csak okoskodna és kritizálna. Milyen lenne ilyen családtaggal együtt élni? Jó lenne? Csak kérdezem meg, milyen a gyülekezetben egy ilyen testvérrel együtt élni? Aki nem csinál semmit, henyél a gyülekezetben, okoskodni tud, kritizálni tud, de cselekedni nem tud. Ezért mondja Zakariás, térjetek meg, ne csak a magatok dolgaival foglalkozzatok, hanem vegyétek föl a munkát, az Isten országáért, hiszen ezért jár jutalom, ezért jár gyümölcs, ezért jár, ezért az engedelmességért, kegyelemből természetesen, ezért jár áldás a mindenható Istentől. Tehát jó, amikor az ember fölveszi ezt a terhet, meglátja az Isten áldását, kegyelme ajándékát, és beáll abba a munkába, tevékenykedik az Úrért. És ez a nép meghallja Zakariás hangját. Ez a nép észreveszi, és azt mondják, hogy akkor abba hagyjuk a magunk körüli forgást. Megyünk és építjük Isten templomát. 4 év alatt felépítették. 4 év alatt elkészült. Mert a nép meghallotta az isteni szót, és elkezdte építeni, elkezdte szépíteni az Isten gyülekezetét. És hát itt a 3. versben az is meg van írva, hogy tértek hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Hát olyan, mint amikor Jakab levelében olvassuk azt, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Mert a megtérés az ez, Én közeledek az Istenhez. Közelítem az én szívemmel, az én életvitelemmel az Istenhez. Oda fordulok ő hozzá, mint a tékozló fiú, aki meglátta, hogy maga körül forgott. De nem jó ez így, nem jó út ez. Olyan jó az atyai háznál, és visszafordul, hátraalcot csinál, és elindul hazafele. És mit olvasunk a Lukács evangéliumába? Az apja ugye már messziről látta, és elébe futott. A fiú nem fut, a fiú megy. Az atya meg fut, elébe fut, hogy megölelje, hogy megcsókolja, hogy fölruházza, hogy vigasságot rendezzen neki, hogy fölöltöztesse, felékesítse. Milyen áldása van annak, amikor az ember meghallja az Isten szavát, és azt mondja, hogy Uram, eddig nem jó fele mentem, most másfele indulok el, és elindulunk az Isten felé, és azt veszük észre, hogy elénybe fut, közeledik hozzánk, sokkal gyorsabban, mint ahogyan mi közeledünk ő hozzá. Hát életünkben nem egyszer kell megtérni, és nem egyszer rámutat Isten vétkeinkre, bűneinkre, és jó Isten áldását venni, jó hozzáfordulni. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Hát jöjj, térj meg az Istenhez. Fordulj felé. Ő legyen a központ. És tevékenykedjen Isten országáért, Isten templomáért, az Krisztus testéért, törzs be küldetésedet, helyedet, az Isten kegyelm ajándékával, munkálkodj, hogy szépüljön, erősödjön, és növekedjen az ő országa. Aztán ezután olvassuk, hogy van látomás. A próféta látomást lát. Mi derül ki ebben a látomásban? Hát három része vonthatnánk ezt is, hogy mi történik. Zakariás látott látomást, aztán kapott erre magyarázatot, és aztán harmadjára az Úr angyala közben járása is olvasható itt. Hát a főszereplő egy vörös lovon lovagló ember, vagy az Úr angyala, aki megjelenik vörös lovon, és háta mögött pedig elhelyezkednek más lovasok is, más színű lovakkal megjelenve. Nem derül itt fény, hogy van-e jelentése a lovaknak a színeinek, erre nem kapunk magyarázatot, de minden esetre ez a lovas ott a miltuszfák között áll, megállítja a lovát, és a többi lovas jön jelenteni. Ők öljáratot csináltak a földön, körbejárták, és jönnek a főnöknek, a vezérnek, a vörös lovon ülőnek jelentést tenni. És mondják azt, hogy körbejártok az világot, és békés és nyugodt az. Hát ők azok, ugye, az is megvan itt magyarázva, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. És bejártok a földet, és íme az egész föld békés és nyugodt. És amikor ezt kimondják, akkor megszólal az Úr angyala, és azt mondja az Úrnak, seregek urának, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júda városain, amelyekre imár 70 esztendeje haragszol. Miért nem könyörülsz? Meddig még? És akkor az Isten vigasztaló szavakkal felel az angyalnak, aki beszélt vele. Majd azt mondta nekem az angyal, aki beszélt velem, kiálts és ezt mondd, így szólag ez seregek ura, féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont. Isten haragja egy darabig tart, 70 esztendeig. És megtudjuk azt, hogy Isten úgy haragszik, hogy közbe szeret. Féltő szeretettel féltem Jeruzsálemet és Siont. Szeretem az én népemet. Hát hogy van ez? Jön az Isten ítélete, jön az Isten haragja, fogságba esik a nép, 70 évig nincsenek az országba, És akkor azt lehet kimondani, hogy szereti az Isten az ő népét. Szereti. Mert hogy is van az ige? Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát és télj meg. Vagy a példabeszédek könyvében hogyan is olvassuk? Az Úr intését megnevesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert aki szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa fiát, akit kedvel. Hát testvérek, ilyen az Isten, hogy megfenyítette az ő népét, az ő gyermekét, Izrael népét. És nem azért, mert meggyűlölte. Nem azért fenyítette meg. Ne gondoljuk azt, hogy indulatában tette ezt az Isten. Ha még arról is olvasunk, hogy haragudott az ő népére. Ő szerette, nagyon szeretettel. Ha kérdezem meg, van-e itt olyan apuka, aki megfenyítette a gyermekét, és a szíve majdnem belehasadt. Ha szereted a gyermekedet, és nem hallgat a szép szóra, nem hallgat a büntetésre, és te nem akarsz egy rossz gyereket nevelni, szereted, akkor megfenyíted. Lehet, hogy majd meg hasad a szíved. Lehet, hogy neked jobban fáj, mint a gyermeknek. De megteszed, mert szereted. Hát ilyen szeretettel fenyítette meg az Úr Izrael népét. És Zsidókhoz írt levélben részletesen olvashatunk erről a gondolkodásról, erről az üzenetről, amit megjelenik Zakariás könyvében, hogy noha megfenyítette az ő népét, de mégis szereti. Itt úgy olvasok egy hosszabb szakasz, hagyj olvassam ezt el, nagyon ide illik. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankat kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Nagyon szépen kifejezi ez a felolvasott ige, hogy szeret az Isten, ha vannak bajaid, vannak gondjaid, vannak nehézségeid, és úgy érzed, hogy ezek nehezek, ezeket szenvedni kell az életedben. Ne hidd el a sátán kísértését, hogy nem szeret az Úr. Nagyon szeret. Csak éppen most lehet megfenyít. Megfenyít téged. Ezt a népet azért fenyítette be, mert engedetlen volt. Megfenyítette, hogy legyen abból megtérés. Legyen abból változás, az igazság, békességes gyümölcsét teremje meg, hozza el számukra ez a fenyítés. És elhozta. És a mi életünkben is megfenyít bennünket a mi atyánk. Örülj neki. Nem vagy fattyú. Ha az Isten nem az atyád, akkor nem leszel megfenyítve. De ha az atyád, akkor ő megfenyít téged. Mert szeret. Mert sokszor szól az Isten. Kedvesen. Sokszor szól az Isten. Szeliden. És mi úgy elengedjük nem egyszer a fülünk mellett. aztán szólad Isten egy kicsit dübörgő módon, egy kicsit hangosabban, és valamikor azt is elengedjük a fülünk mellett. És akkor jön az Isten, hát milyen engedetlen az én gyermekem. Nem hallgatott erre sem, nem hallgatott arra sem. Hányszor elküldtem, hányszor hangzott az igéhirdetés, és nem hallgat rám. Hát akkor most megfenyítem, hogy engedelmes legyen ezen a területen. És megfenyít az Úr. És akkor szenvedsz, és elkezded elgondolkozni, hogy miért van ez a szenvedés, miért van ez a nehézség. És lehet, hogy valamikor azért van, nem mindig, de valamikor lehet azért van, mert nem voltál engedelmes. És ugyanúgy szeret az Isten, mert az igazságra, a békességre, a jóra akar téged elvezetni. Jót akar kihozni abból a helyzetből számodra, hogy engedelmes légy, hogy neki szolgálj, hogy ez a nép is elinduljon, és újra templomot építsen, hogy más legyen a szívük, mint amilyen elődeik szíve volt. Hát legyen így a te életedben is. Úgy emlékszek arra, amikor lányomnál volt egy ilyen hely, de nem sokszor kellett megfenyíteni testi értelemben. Egyszerűen nem tudtunk vele azon a helyzetben mit tenni. Kicsi volt még, és elbeszélgettünk vele. Csinálta. Azt mondtuk neki, hogy ha még megint csinálod, akkor ennek büntetés lesz a vége. Csinálta. Jött a büntetés, ami nem fenyítés volt. És nem tetszett már az neki. Mert már nem csak szóban volt, hanem neki kellett valamit tennie. Ez volt a büntetés. És valamit talán nem tehetett. És mondtam neki, hogy Domi, még egyszer csinálod. Kénytelen apa. Nem akarja. De kénytelen lesz megfenyíteni. És csinálta. De nehezen mentem be a szobájába. Mondtam neki, megmondtam. Figyelmeztettelek. Többszörösen. Nem értettél a jó szóból. Nem értettél a büntetésből. Most érezni fogod. Én is éreztem. Onnantól kezdve nem csináltam. Azóta sem. Azt a konkrét bűnt nem követte el. És nem egyszer vagyunk mi is, így is az Istennel, hogy mondja, nem, és valami éri az életünket. Megfájdul valami bennünk, vagy a testünkben. És akkor gondolkozunk el, és engedünk az Istennek. Hát Isten jóra akar vezetni bennünket, és gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik, ugye valaki, van pártfogónk az atyánál, igaz Jézus Krisztus. Oda jöhetünk, oda fordulhatunk. Egy keresztény ének is mondja, tudtam, hogy fájni fog, de mégis szólnom kellett. Reméltem, győz a józan ész, nem bántanálak, de mindent megteszek, hogy újra rád találjak, úgy féltelek. Ha kell, akkor bántalak. Hogy újra rád találjak, hogy újra velem legyél, hogy újra engedelmes legyél. Hát ezt élt át is Zakariás időszakában ez a nép, és aztán azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy ami érte ezt a népet, az Isten nem így akarta. Ő megharagodott azokra a népekre, amelyek ugye megengedte az Isten, hogy megtorolja az ő népét, hogy megfenyítse az ő népét, de az Isten nem odáig akarta engedni. Nem azt akarta, ami történt. Itt olvassuk a 15. versben, nagy haraggal haragszom hivalkodó népekre, mert amikor kevésbé haragodtam rájuk már, mint a népemre, ők egyre több gonoszságot tettek. És az Isten e nép ellen fordult, akár a Babilon népe ellen is. Túlzásba lendültek. Istennek mértéke van, amikor megfenyít. Mértékkel teszi. Az ember nem mértéktelen. Isten tudja, hogy hol a határ. Ő nem kíméletlen, de az ember kíméletlen. Nem egyszer, sajnos. Ilyenek vagyunk. És Isten nem akart ekkora csapást, de ekkora lett, mert az a nép, mely megfenyítéssel élte, az túlzásba esett. Tehát erről is olvashatunk itt. Megharagudtam népemre, eltaszítottam örökségemet, írja már Ézsaiás, és kezedbe adtam őket, te pedig irgalmatlanul bántál velük. Az öregre is súlyos igát raktál. Tehát itt fenyíti már, inti ezeket a népeket, akik túlzásba estek. Sokszor jön föl az, hogy miért engedi meg ezt, meg azt az Isten, sokszor nem veszük észre mi emberek, hogy ő nem azt akarja, hogy egyik ember megölje a másikat. Ott emberi bűnök, emberi fájdalmak, emberi túlkapások vannak, és azt nem az Isten akarja. Sokszor látjuk ezt a világon, és Isten azokat számon kéri, mint Babilon népét is számon kérte. És aztán itt a folytatásban olvashatjuk azt, hogy Istennek ígérete van, áldása van Izrael számára. 6 áldás van felsorolva a 16. és 17. versben. Ezek a 6 áldások ezek. Isten jelen lesz Jeruzsálemben, újjáépül a templom, újjáépül a város, Izrael meggazdagszik, Isten ígéreteinek beteljesedése vigasztalást ad Jeruzsálemnek, és a 6. pedig ők lesznek a választottak Isten szeretetének középpontjában. Ez a 6. ígéret. Hát új szövetségi szempontból ez az áldás nem teljesen történt még meg. Majd Krisztus 2. eljövetelénél az 1000 éves templomban, az 1000 éves birodalomban fog ez igazán megvalósulni. Ez a 6 áldás. És hát, ahogyan említettem, olyan megvalósult, hogy fölépült a templom, és a prófécia után 80 évvel fölépült a város is, megszépült, megerősödött. Tehát Isten ígérete valamilyen szinten valós lett az ő népe életében, akik hallották a proféciát, még talán akik még akkor gyerekek voltak. Isten áldása azé, aki az ő gyermeke. Sokszor van talán így is, hogy megfenyít az Isten, és utána olyan szép ígéreteket mond nekünk. Olyanokat jelent ki számunkra, és megvigasztalja a szívünket a fenyítés után. Mert az a jó szülő, aki nem haraggal fenyíti meg a gyermekét, indulattal, első felkapásból, hanem aki ott tud maradni akkor is, amikor sír a gyermeke, és ölébe tudja venni, meg tudja simogatni, és megvigasztalja. Hát Isten valami ilyesmit tesz. Megfenyíti az ő népét, szereti, hogy engedelmes legyen, de ott marad vele, fájó szívvel. Ott volt a fogságban is, végig. És utána kedves ígéreteket mondott már a fogságban is ehhez a néphez. Hogy mit fog ő tenni ennek a népnek az életébe. Az oké, ez az ígéret, akik megtérnek, akik közelednek a mindenható Istenhez, akik hűségesen kitartanak mellette, akik átélik Isten szeretetét, és akár valamikor fenyítését is. Én úgy gondolom, nincs olyan ember, akit nem fenyít meg életébe az Isten. Hiszen ha gyermeke, akkor megfenyíti. És mindannyian átéltünk már fenyítést, hogyha megtértél, és az Úré vagy. De nagy áldás is van ebben a fenyítésben, és ígéret. Hát várjunk Isten ígéreteinek megvalósulására, és ha lehet, akkor engedjünk az ő szavának, szerint szavának, engedjünk az ő simogató beszédjének, ne kelljen bennünket megfenyítenie. És hát azzal a hittel éljük a mi életünket, hogy beteljesednek az ő ígéretei. Lehet a földi életünkben, de vár ránk egy ország, egy csodálatos, felépített Jeruzsálem, amelybe be lehet menni majd. A gyermeke vagy, látni fogod, bemehesz majd, és ott nem kell már fenyíteni, ott már engedelmesek leszünk, bűn nélküliek, nem fogunk vétkezni. De addig is megtérhetünk őhozzá, elmondhatjuk vétkeinket, mint a tékozó fiú, megbánhatjuk bűneinket, és Isten kegyelmével találkozhatunk, és szeretetével. Amen.